Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, október 9-e van. Üdvözlöm Önöket! Az egészségkódban ma professzor dr. Maurovics Pállal a képalkotó diagnosztikáról és a radiológia fejlődéséről beszélgetünk. Dr. Sebők Szilviával pedig a Ne dobd ki, hozd vissza kampányról lesz szó, ami a gyógyszerek helyes tárolására hívja fel a figyelmet. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód.
Itt van már velem Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Szervusz, Robi.
Szervusz, Viktor. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
Hogy mint, hogy megy a suli?
A suli remekül megy, meg tulajdonképpen remekül érzem magam, és örülök, hogy újra itt vagyok a stúdióban.
A mai első témánk az az lesz, hogy hol tart ma az orvosi képalkotó diagnosztika, illetve mit várnak tőle az emberek. Ennél tovább nem mennék, mert szerintem aztán beszélni fogunk az AI-ról is, meg a képalkotó diagnosztika, meg annyi műfajáról. Aki a vonalban már itt van velünk, professzor dr. Maurovics Horváth Pál, a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója, akit üdvözlök szeretettel.
Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
Kezdjük ott, hogy az imént bedobtam kérdést, hogy vajon mit várnak az emberek a képalkotó diagnosztikától, ez hogy van meg a fejekben jelenleg?
A képalkotó diagnosztika ma már nélkülözhetetlen a pontos diagnózishoz, tehát azt mondhatom, hogy nagyjából ma szinte nincsen diagnózis képalkotás nélkül. Tehát szinte mindenki megfordul itt nálunk a képalkotó klinikán, aki a Semmelweis Egyetemre bejön, valamilyen panasszal, valami gondja van, vagy akár egy műtétre készül, akkor a műtéti tervezés képalkotásra, háromdimenziós képalkotásra épül, de ugyanígy a terápiák beállítása, a személyre szabott kezelések is a képalkotásra hagyatkoznak, és utána, hogy hogy alakul a betegség lefolyása, tehát az utánkövetés, az szintén a képalkotás dolga. Tehát, hogy amit várnak a betegek, és amit várnak a társklinikák kollégái, a társszakmák, az egy nagyon pontos kép a magáról, a szervezetről, a szervekről, és a betegségről, amennyiben találunk valamit, de ugyanennyire nagyon fontos, hogy egy gyors képet adjunk a beküldő orvos számára, hogy például nincsen betegsége betegnek, és nyilván ugye a beküldött páciensnek, tehát ugye ez a beteg számára is egy nagyon erős megnyugvás. Tehát ugye egy kizáró funkciója is van a képalkotásnak, tehát hogy nem szükséges kezelés, amennyiben ki tudjuk zárni a betegséget, és ugye ezeknek az új modern diagnosztikai eszközöknek nagyon-nagyon erős a diagnosztikus teljesítményük, tehát nagy pontossággal képesek akár korai stádiumban azonosítani a betegséget, de ugyanilyen nagy pontossággal ki is tudjuk zárni a betegségeket, ami szintén fontos, hogy haza tudjuk bocsátani a betegeket gyorsan.
Hadd kérdezzek valamit meg így rögtön az elején a Felkonban, mikor bemutatta önt a Viktor, akkor azt hangzott, hogy orvosi képalkotó klinika. Ezt a klinikát egy fél évtizede még radiológiai klinikának hívták.
Jó a memóriát.
Miért keresztelődött ez át? Ez trend, vagy emögött valami sokkal mélyebb dolog rejtőzik?
Az orvosi képalkotás talán az egyik leggyorsabban fejlődő ága a medicínának, és a képalkotás szó talán jobban lefedi, hogy itt nem csak radiológiai vizsgáló módszerekről van szó, tehát nem csak röntgenről, nem csak CT-ről, tehát nem csak olyan módszerekről, amelyek röntgensugárzást használnak, hogy ez volt a tradicionális radiológia. Igen. Még akár néhány évtizeddel ezelőtt is, de a modern klinikákon itt van a mágneses rezonancia képalkotás, vagy az MR képalkotás, de ugyanígy hozzánk tartozik például a nukleáris medicína, az izotópdiagnosztika, a PET-CT, a SPECT, tehát egy nagyon-nagyon széles az a portfólió, amit lefedünk a klinikán, és azt gondoljuk, hogy talán a képalkotás, vagy angolul imaging ezt jobban lefedi, és ahogy említette, ez egy nemzetközi trend is. Tehát, hogy a képalkotó, vagy a radiológiai klinikák, a radiológiai centrumok inkább imaging centerek a világ többi részén is. látjuk.
Egyébként a fejlődéssel, vagy a fejlődés irányával kapcsolatban egy kérdés, hogy látszik ma olyan irány, ami még jelen pillanatban nem elérhető, vagy inkább ilyen további finomodás, vagy óvatos szegmentálódás látható így a képalkotó diagnosztika elkövetkezendő éveiben, vagy évtizedeiben, vagy jöhet valami teljesen új technológia, ami már azért így halványan látszik. Aztán majd az AI-ról is beszélni szeretnénk, megkérdezni szeretnénk, csak most alapvetően technológiai oldalról van-e valami új a jövőben, vagy látszik-e bármi?
Abszolút, tehát hogy a képalkotás, ugye említettem, hogy a leggyorsabban fejlődő ág a medicínának, és ez a gépparkunkra is érvényes. Egyetlen egy régi gépünk van, egy 120 éves budapesti gyártású röntgen a múzeumunkban. Ezen kívül az összes gépünk szupermodern.
Vélelmezem, ez már nem működik, ugye? Azért nyugtasson
meg. Nem
hát
mi
lehet, hogy még bevethető lenne. Analóg, abszolút analóg. Tehát ezen kívül ugye szupermodern gépeink vannak. Az országban itt van az egyetlen fotonszámláló CT, sőt most már kettő van itt nálunk a klinikán ebből a gépből. Én ezt jelölném meg úgy, mint a CT berendezéseknek az új generációja, és talán 15-20 éven belül az összes CT fotonszámláló CT lesz. Ez egy vadi új fejlesztés. És ez miért érdekes a beteg szempontjából? Ez azért érdekes, mert sokkal kisebb sugárterheléssel jár a fotonszámláló CT-vel végzett vizsgálat, ugyanakkor sokkal pontosabb képet ad a szervezetről, tehát nagyobb a térbeli felbontása. Korábban csak nagyon-nagyon nagy sugárdózisra tudtuk elérni, hogy javuljon a térbeli felbontás, úgyhogy itt egy teljesen új alapokra épül a detektor technológia, tehát valóban képes számolni a fotonokat, másodpercenként több százmillió foton interakciót képes rögzíteni maga a gép négyzetmilliméterenként a detektoron, tehát ez óriási adatmennyiség is egyben, de ugye ez azt teszi lehetővé, hogy praktikusan sokkal pontosabb képet, sokkal nagyobb felbontású háromdimenziós képet kapunk a szervekről, és mindez kisebb sugárterhelés mellett.
Hagyományos CT-t használnak azért még, vagy most már teljesen átment a Semmelweis Egyetem ebbe az irányba?
Hát ez két abszolút csúcsberendezés, az egyiket a traumatológia és sürgősségi ellátásban használjuk, az egyik fotonszámláló CT-t, a másik pedig mondhatnám azt, hogy az igazából az igásló CT-nk, tehát a fő CT-berendezésünk itt a külső klinikai központban, de ezen kívül van még 5 CT-nk a többi részlegeinken, ezek hagyományos CT-k, modern, hagyományos CT-k. Ez egy annyira új technológia, hogy jelenleg nagyon-nagyon drága egy ilyen gép. Tehát a csúcs fotonszámláló gépünk árából 5 hagyományos CT kijön. Tehát, hogy nyilván egy ilyen berendezés egyetemi klinikákra való, ahol nem csak a betegellátásban használjuk ezeket a berendezéseket, hanem a kutatásban és az oktatásban is.
Ezek mellé, a technológiák mellé egy másfajta szakmai tudású radiológus szakember is kell? Bocsánat, őket még radiológus szakembernek hívjuk.
Igen, mennyire pontos, képalkotó szakembernek kéne mostantól?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, majd ezzel kapcsolatban talán az AI, mesterséges intelligencia kapcsán visszatérhetünk, hogy a radiológus az vajon a jövőben is radiológus lesz-e. Ahhoz, hogy a fotonszámláló CT-t megfelelő módon tudjuk leletezni, szükség volt továbbképzésekre, inkább ugye az új applikációkat, az új felhasználási területeket, tehát hogy ennek van egy spektrális komponense is ennek a gépnek, ezért is szokták néha úgy is nevezni, hogy színes CT, mert tényleg színes módon képes megjeleníteni különböző szöveteket, tehát hogy inkább már az MR berendezésre hasonlít az az információ, amit kaphatunk egy fotonszámláló CT-vel. Ugye a nagyobb felbontás miatt is ugye újra kellett, hát meg kellett szokni ezt a jobb képminőséget, de alapvetően az a tudás, amivel a radiológusok rendelkeznek, a CT leletezési tudás, az ugyanúgy felhasználható itt is, hiszen ez egy CT, ugyan egy modern, új generációs CT, de mégis csak egy CT berendezés, és a jobb képminőség, a nagyobb felbontás igazából egy magabiztosságot is ad a radiológusnak, egy gyorsabb diagnózist, és ezért döntöttünk úgy, hogy a sürgősségi traumatológiai részlegünkre is egy fotonszámláló CT-t telepítünk, hiszen ott abszolút fontos a gyorsaság és a pontosság.
Az előbb említette azt, hogy egy ilyen CT-nek, a új típusú CT-nek az árából talán 5 darab régi vásárolható, de csak azért, hogy így nagyságrendileg képbe legyünk.
Kerül?
Sok százmillióról, milliárdról beszélünk már lassan egy-egy ilyen eszköznél?
A fotonszámláló CTR az 1 milliárd forint fölött van, és egy abszolút alap CT, mondhatnám, hogy fapados CT van, körülbelül 150-200 millió forint körül. Tehát azért egy hagyományos CT-ből egy csúcsberendezés is nagyjából 500 millió forint körül van. Tehát mondjuk egy fotonszámláló CT árából egy csúcs kategóriájú hagyományos CT-ből mondjuk kettőt lehet megvenni.
Akkor egy picit rákanyarodva a mesterséges intelligenciára, ön is említette, hogy szép lassan a technológia mellett majd az is kérdés lesz, hogy valójában ki lehet ez. Hogyan néz ki a jövő ebből a szempontból?
De rettentően gyorsan fejlődik a mesterséges intelligencia, főleg ugye a COVID pandémia alatt az összes ezzel foglalkozó fejlesztő cég még nagyobb energiákat fektetett ebben. Mi magunk is ugye dolgoztunk Los Angeles-i csapattal, nagyon sok társ kutatóval azon, hogy például COVID detektáló szoftvert fejlesztünk ki, és nagyon meglódult az AI fejlesztése. És ugye előtte volt már néhány évvel, hogy a New York Times is publikálta, hogy itt igazából már nincs is szükség radiológus rezidensekre, hiszen a mesterséges intelligencia mindent le fog tarolni. Most ehhez képest az Egyesült Államokban is az egyik legnépszerűbb szakma a radiológus azóta is, tehát én is dolgoztam a Harvardon, kutattam kint Bostonban, és az egyik legkompetitívebb rezidensi program az a radiológus rezidensi program volt. Tehát, hogy nem igazolódott be ez a félelem, hogy az AI az át fogja venni, elveszi a radiológusok kenyerét, de az biztos, hogy nagyon-nagyon átalakítja ezt a területet, és talán a leginkább alakítja át az összes többi orvosi terület közül. Tehát mi magunk itt a klinikán, hogy említettem a COVID-ot, tehát hogy ott is napi szinten 150-160 mellkasz CT-t végeztünk. Tehát mi voltunk a Semmelweis Egyetemnek a COVID diagnosztikai központja, tehát hogy szinte mindegyik COVID-os beteg megfordult nálunk. Tehát ugye ez egy óriási terhelést jelentett számunkra, és nyilván ugye ezt megpróbáltuk deep learning, neurális hálók, mesterséges intelligencia segítségével gyorsítani a leletezési folyamatokat. És ugye ez a gyorsaság és ez a hatékonyság, tehát ez az, ami leginkább hajtja mesterséges intelligencia algoritmusok fejlesztését, ugyanígy nagyon fontos a traumatológiai képalkotásban a sebesség. Mm. Tehát, hogy egy ügyeletben nagyjából 200-300 röntgent néz meg az orvos, mellette van 24 óra 120 CT, tehát, hogy ezt egy kis csapat leletezi, de ugye azért 24 óra alatt hiába váltásokban dolgozunk, azért elfáradnak az emberek, és ugye ez nagyon jó, hogy egy AI nem fárad el, tehát nem kér kávét, nem megy ki szünetre, tehát hogy folyamatosan ott van, mint egy másodpilóta a radiológus mellett, és nagyon nagy pontossággal képes ugye azonosítani a töréseket. És tehát ugye ez nálunk nagyon-nagyon bevált. Amiben még használjuk a klinikán, a mesterséges intelligenciát, ugyanígy a gyors döntéshozatal a stroke diagnosztikában. Hmm. Tehát ahol szükséges eldönteni, hogy akkor mi legyen a következő lépés, milyen terápiát alkalmazunk, mennyi a menthető agyszövet mennyisége. Tehát korábban azért ez percek, hosszú percek, még ezt a radiológusok kiszámolták, hogy az MRCT felvételek alapján, ezt most az AI praktikusan másodpercek alatt csinálja, automatikusan küldi a sebész kollégáknak, az intervenciós kollégáknak az analízis, tehát fel tud készülni a műtő, tehát rendkívül begyorsítja a munkafolyamatokat, és hát ugye ez az, ami úgy ott van a kirakatban, hogy a radiológusok ugye a mesterséges intelligenciával leleteznek. De a mesterséges intelligencia az nem csak a leletezési folyamatot gyorsítja nálunk, hanem például a beteg pozicionálásában, hogy fekszik fel a beteg a CT asztalra, ez egy háromdimenziós kamera figyeli, és egy AI szoftver segítségével állítjuk be, hogy hol készüljön, hogyan történjen a CT vizsgálat. És számos más területen igazából a képrekonstrukciótól kezdve, a protokoll kiválasztáson át, tehát nagyon sok minden a képalkotási láncnak nagyon sok helyén gyorsítja már most is a munkánkat a mesterséges intelligencia. Uh-huh.
Visszatérnék arra a hasonlatra, amit említett itt a másodpilóta vagy robotpilóta vonatkozásban, hogy ugyanúgy szükség van, és ugyanúgy szükség lesz a leletezési folyamat végén mégiscsak egy szakorvosra, aki kvázi validálja akár az AI-jal elkészített leletet, mert hogy ennek azért van egy komoly orvosszakmai felelőssége. Jó, ez nagyjából jól fordítottam, lefordítottuk le?
Teljesen jól látják, tehát hogy jelenleg abszolút kell egy szakorvosi validáció az AI leletre, de még így is gyorsabb az egész leletezési folyamat. De azt gondolom, hogy a jövő az, hogy a radiológia bizonyos területeit abszolút át fogja venni a mesterséges intelligencia, és ugye erre céloztam egy picit a beszélgetés elején, hogy nagyon átalakul a szakma. Lehet, hogy nem is radiológusok leszünk 10 év múlva, hanem mondjuk adatintegrátor tudósok, vagy személyre szabott orvosspecialisták, vagy bár, tehát hogy nem nehéz megjósolni, mert nagyon-nagyon gyorsan fejlődik az egész, és ugye a radiológián összefut az információ különböző helyről, ugye a labor, stb., a klinikai adatok, és azokat az AI képes integrálni. És ami ugye változni fog, hogy mondjuk egy radiológus egy nap alatt nem 20-30 CT-t tud majd megleletezni néhány éven belül, hanem mondjuk 300-400 CT-t, és emellett sokkal több ideje marad arra, hogy a betegekkel kommunikáljon, sokkal több ideje marad, hogy a társzakmákkal mindenféle team munkákba tudjon részt venni, tehát döntéselőkészítő megbeszéléseken részt venni egy például egy műtét előtt, irányítani, hogy milyen típusú képalkotásra lenne szüksége betegnek, társzakmákkal kommunikálva ezek az úgynevezett multidisziplináris tímek, amelyek ugye átbeszéljük, megbeszéljük a betegeket egyenként, hogy milyen stratégiával történik majd a kezelésük. Tehát, hogy sokkal több ideje lesz a radiológusnak arra, hogy ne a rutinnal, a darálással foglalkozzon, hanem foglalkozzon a beteggel, a társzakmákkal való kommunikációval, konzultációval. Tehát talán úgy lehet leírni, hogy egy ilyen konzultáns szakmává alakul a radiológia.
Ez egyébként az orvostársadalom erre mit reagál? Nyilván nagyon sokan félnek, hogyha egy grafikussal beszélgetek az AI-ról, akkor ott is megoszlik, ugye valaki eszközként, lehetőségként tekint rá, valaki pedig úgy, hogy nem lesz munkája. És akkor vannak az ilyen rossz nyelvek, amik azt mondják, hogy ha nem vagy kiemelkedő, vagy középszerű, vagy akkor igen, veszélyt jelent rád az AI. Ez a radiológusoknál is igaz, vagy ott hogyan kommunikálnak erről? Inkább lehetőségként néznek rá?
Inkább lehetőségként, és egy szükséges lehetőség, vagy egy szükséges kiegészítéseként a radiológiának, és azok a radiológusok lesznek igazából sikeresek a jövőben, akik képesek integrálni a mesterséges intelligenciát a munkafolyamataikba. Itt felmerül gyakran kérdésként, hogy akkor oké, akkor a rezidensek, akik jönnek ide hozzánk, nekik oktassunk-e Python programozást, tehát neurális hálófejlesztést. És azt gondolom, hogy mindenképpen kell oktatnunk számukra mesterséges intelligencia alapokat, de nem szükséges egy radiológusnak programozónak is lenni, mint ahogy egy jó rally versenyzőnek sem szükséges érteni a motorhoz, viszont kell tudni jól vezetni az autót. Mm. Tehát, hogy nagyjából azt gondolom, hogy ebbe az irányba megy a radiológia, tehát a képzési folyamatokat is hozzá kell igazítsuk ahhoz, hogy nagyon gyorsan fejlődik ez a terület. De szerencsére ez egy szuper digitalizált terület, úgyhogy gyorsan tudunk fejlődni. Tehát nagyon kevés például egy másik nagy ága a radiológiának, ugye a teleradiológia, tehát nagyon kevés olyan szakma van. Nekem Bostonban volt a Harvardon egy olyan kollégám, aki megcsinálta a radiológus rezidensi képzést, befejezte, és akkor kiköltözött Hawaii-ra, és Hawaii-ról a Cleveland Klinika ügyeletét vitte. Csak ugye ez Hawaii-on nappali időszakban ment, de ő ügyeleti bérezést kapott ezért. És közben ugye az óceánparton üldögélt a workstation mellett, most kis túlzással. Tehát ezt nagyon kevés szakmában lehet megtenni, és ezt nyilván ugye a fiatal végzős kollégák is látják, tehát hogy ez nagyon-nagyon népszerű, tehát a klinikán is mindig 5-6-7-szeres túljelentkezés van a rezidensi pozícióinkra. Tehát a jelenleg, tehát egy klinikai ellátásban fontos és elengedhetetlen, hogy itt legyenek a radiológusok. Tehát egy traumatológiai ellátásban ott állunk a traumasebész mellett, és ugye együtt hozzuk meg a döntést, hogy mi történjen a beteggel, tehát itt kell lenni. nem beszélve arról, hogy oktatjuk a medikusokat, és a harmadik nagyon fontos szempont, hogy egymással is tudunk kommunikálni, egymástól kérdezni. Tehát, hogy, hogy itt ez, tehát, hogy ez nem, tehát, hogy nincs, úgymond az egyetemi klinikán nincs teleradiológiai ellátás, de a jövő az az, hogy mondjuk egy-két napot lehet, hogy otthonról lehet majd leletezni, vagy bárhonnan leletezni, vagy besegítünk más centrumoknak teleradiológiai módszerekkel. Nem biztos, hogy a Cleveland klinikának, de mondjuk lehet, hogy egy másik nagy fővárosi kórháznak.
Köszönjük szépen a kerekbeszélgetést.
Hú, de jó volt.
Robinak nagyon jó volt, nekem is egyébként, úgyhogy köszönöm további jó munkát. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen. Köszönöm.
Professzor dr. Maurovics Horváth Pállal, a Szemmel Veszélyetem Orvosi Képalkotó Klinika igazgatójával beszélgettünk az imént, és folytatjuk mindjárt a műsort.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.